Mennyi édesatyánk, neked adunk hálát azért, hogy összegyűjtöttél ma délután is minket. Neked adunk hálát azért, hogy tényleg van lehetőségünk hétről hétre együtt is, akár nap mint nap eléd menni. Könyörgünk, hogy tényleg ez tartalmas időtöltés legyen, ne az idő mulatása. Kérünk, hogy te szólj mindannyiunkhoz, és te szólj mindannyiunkon keresztül. Kérünk, hogy ez a közösség úgy formálódjék, és úgy kerüljünk egymáshoz közelebb, hogy mindannyian te hozzád megyünk közelebb. És kérünk, hogy értsük a te szavadat, a te igédet, hadd tudjuk azt elraktározni a mi szívünkbe is, hadd tudjuk azt cselekedni. Te látod, hogy milyen sokszor volt olyan, hogy jó volt előtted lenni, akár még értettünk is valamit a te szavadból, és aztán nem változott semmi az életünkbe. Teljesen elfelejtettük, hogy az egyik fülünkön bement, aztán a másikon ki. Bocsásd meg ezeket az alkalmakat. Bocsásd meg, hogy olyan sokszor nem fogadtuk el azt az ajándékot, amit te adni akarsz. Kérünk, hogy most nehez legyen. Kérünk, hogy tényleg hadd tudjuk magunkat megüresíteni, és könyörgünk, hogy abban tölts meg minket, amit te akarsz adni. Rád, hogy olyan sokszor van tele a fejünk gondolatokkal, annyira van nekünk egy elképzelésünk, hogy mire van szükségünk, mi az a probléma, aminek a megoldását várjuk. Te látod, hogy ezek körül forgunk, és így nem tudsz velünk másról beszélni. Hadd tudjunk most tényleg valóban rád koncentrálni, rád figyelni, és kérünk, hogy hadd tud a mi életünket vezetni, gyógyítgatni, magadhoz vonni. Amen. Bartimeus történetét fogjuk ma megvizsgálni. Márk 10, 46-tól 52-ig. Azután Jerikóba értek, és amikor Jézus tanítványaival és elég nagy sokasággal kifelé ment Jerikóból, egy vakkoldus, Bartimeus, a Timeus fia ült az út mellett. Amikor meghallotta, hogy a názareti Jézus, az így kiáltott fel: Dávid fia, Jézus, könyörülj rajtam! Többen is rászóltak, hogy hallgasson, ő azonban annál inkább kiáltozott: Dávid fia, könyörülj rajtam! Jézus megállt, és ezt mondta: hívjátok ide! Oda hívták a vakot ezekkel a szavakkal: bízzál, kelj fel, hív téged! Ő pedig ledobta felső ruháját, felugrott, és oda ment Jézushoz. Jézus megkérdezte tőle: mit kívánsz, mit tegyek veled? A vak ezt mondta: Mester, hogy újra lássak. Jézus ekkor így szólt hozzá: menj el, a hited megtartott téged. És azonnal újra látott, és követte őt az úton.
Elég ismert történet. Ez, emlékszem, erről volt szó az első gyerekórán például, amikor gyerekórán voltam először 5 éves koromban. És ez különösen megérintett engem, és egy kicsit aztán kétségbe is, aztán mi újat lehet még erről mondani. És hát rá kellett jönnöm, hogy a cikke tanulmányozás nem azról szól, hogy próbálok valami újat mondani, amit még eddig nem hallottunk, hanem nagyon fontos, hogy az Isten mondjon valamit. Lehet, hogy újat, lehet, hogy régit, lehet, hogy olyat, amit már mondott 10-szer is, el kell mondani a 11-szer is, és lehet, hogy olyat, ami esetleg újdonságként hat. Amikor gondolkoztam ezen az igén, akkor Kálmán bácsinak a rögbecsű módszerével indultam el. Elkezdtem vizsgálni, hogy kik szerepelnek a történetbe. 3 ilyen részre tudtam bontani ezt a történetet. Az egyik nyilván a vak Bartimeus, a második az Jézus Krisztus, illetve ott van még a tömeg, akiket most így egy személyként fogok, egy csapatként fogok kezelni, és utána elkezdtem azon gondolkozni, hogy mit mond nekem abban az élethelyzetben, amiben vagyok, ez a történet, és hogy miért is lehet ez aktuális mindannyiunknak a mindennapokban, így ma 2000 évvel a történtek után. Ugye mondtam, hogy Bartimeus, Jézus és a tömeg. Klasszikusan az én fejemben azért, hogy ugye én mindig úgy beszélgetünk el a történetről, hogy van ugye Bartimeus, aki Jézushoz akar menni, és van a csúnya tömeg, aki ezt meg akarja akadályozni, mert hogy ne zaklard a mestert, ahogy ugye annak idején Jairusnak is mondták, illetve van a tömeg, aki a Jézushoz való eljutásunknak a gátja, úgymond. És ezen az értelmezésen mentén kezdtem el foglalkozni az igével, mert ez már úgy bennem volt, és amikor foglalkoztam az igével, akkor néztem, hogy kik is ez a tömeg, és most először a tömeggel kezdeni foglalkozni. És azt írja itt az ige, hogy ezek a tömeg, ez egy olyan tömeg volt, akik Jézusnak tulajdonképpen tanítványai, illetve követői voltak. Pontosan azt írja, hogy tanítványai és egy elég nagy sokaság, akik követték Jézust. És azon gondolkoztam, hogy valamennyire mindannyian egy ilyen tömeget alkotunk. Eljövünk ide a templomba, beülünk az Isten tiszteletre, beülünk kifire. Ott bizony vannak emberek, akik Jézust követő emberek, ki tanítványa, ki nem, ki közelebbről jobban többet ismer belőle, ki kevesebbet, ki később csatlakozott, ki előbb. Tehát igazából az az értelmezés, miszerint, ami valamivel az én fejemben élt, hogy a tömeg az valamennyire a világ, ami elválaszt Jézustól az egész, nem annyira lehet erre a tömegre értelmezni. Ez egy olyan tömeg, akik Jézust követő tömeg, mint mi, ti meg én. És elkezdtem akkor gondolkozni, hogy akkor mégis mit mond erről a tömegről, mit mond a, úgymond a mi kis közösségünkről, és itt most akár mint Pasiriti Ifjúsági Közösség, akik ugye Jézust követjük, és tanítványa is vagyunk, ha minden jól megy, Jézusnak. És két dolgot csinál ez a tömeg. Az egyik dolog, próbálja ugye Bartimeus távol tartani Jézustól, de szerencsére ez nem csak az egyik fele, mert a másik, amikor ugye aztán ez nem sikerül neki, akkor nagyon bíztató szavakkal megy oda Bartimeushoz, azt mondja, hogy bízzál, kell, felhív téged. Tehát ez a tömeg, ez lép jót is, rosszat is ebben a pár versben, illetve egyet, egy olyat. És ami nekem a gondolatom volt, hogy nagyon sokszor tényleg mi is valószínűleg így élünk, vagy így vagyunk Jézus körül, sok butaságot csinálhatunk, lehet, hogy a legjobb szándékkal, tehát valószínűleg a tömeg sem elsősorban az volt a motivációja, hogy Bartimeus világéletében vakon maradhasson, és nem ezért akarták Jézustól távol tartani, valószínűleg ők a legjobb szándékkal úgy érezték, hogy nem szabad Jézust fárasztani, nem kell Jézushoz oda menni ennek az embernek, ne zavarja, nem azért jött, különben is most úton van, nem gyógyítani jött, stb. Csomó minden lehetett az ő agyukba, lényegtelen. Nem jó az, ami következik ezekből a dolgokból, ami az ő agyukba lehetett. És bizony át kell élnünk szerintem sokszor, hogy a legjobb szándékkal is akár így közösségen belül rossz az, amit csinálunk, nem az Isten ügyét szolgálja. Mennyire nagy dolog, hogy Jézus nem küldi el ezt a tömeget, nem baltázza le őket, hogy ilyen ostoba senkiháziak vagytok, vagy nem tudom, hanem ő attól még ugyanúgy ott marad ebben a tömegben. Viszont nagyon-nagyon figyelnünk kell arra, és ez nagyon-nagyon nagy felelősségünk, és szerintem az első dolog, amit az ige ma hát nekem mindenképpen mondott, és amit átgondolásra hozok nektek, hogy hogyan vagyunk mi Jézus körül. Belegondoltam abba, hogy például, amikor egy ifi alkalom van, nálunk az ifiben valakinek volt egy kérdése, amire a kérdésre én már 20 éve úgy érzem, hogy tudom a választ, és mert ő nyilván az a lány, aki kérdezte, az nem olyan rég járt gyülekezetben, meg nem olyan rég ismerkedik az igével, én meg régebb óta, és hajlamos vagyok arra, hogy ilyenkor ezt olyan kisújból válaszoljak neki, és az ő fontos kérdését nem olyan szinten kezelni, mint amennyiben ő benne ez van, mert pillanatok alatt előveszett 4 igét az Ószövetségből, 5-öt az Újszövetségből, az már 9, és nagyon lehengerlően lerendezzük az ő kérdését körülbelül 5 perc alatt, de lehet, hogy inkább csak 15 másodperc, és a többség nálunk ilyen régebbi motoros, és úgy érezzük, hogy most milyen jót csináltunk, mert megmondtuk a tuti választ, pillanatok alatt alátámasztottuk igékkel, stb. De lehet, hogy nem ez a megfelelő eljárás, hanem tényleg rendesen, normálisan körül kell, ezt meg kell beszélgetni, adni kell, hogy ő is beszéljen, stb. Mert legközelebb már nem mer kérdezni, mert még a végén B vagy C kategóriásnak érzi magát, hogy az ő fontos kérdése, amin ő amúgy gondolkozott sokat, az másnak ilyen triviális, akkor az nem egy jó érzés. Ez csak egy példa arra, hogy amikor mi bennünk tényleg az volt, hogy ilyen motiváció, hogy hát akkor van egy probléma, oldjuk meg, gyorsan lépjünk tovább, nem biztos, hogy ez volt a helyes út. Pedig csupa tisztességes, rendes, becsületes, Jézushoz tartozó, istenféle emberek ülünk a Timóteus körben is, mégis előfordulhat ilyen. Olyan jó azt látni, hogy nem kizárólag ez jellemzi ezt a tömeget. Olyan jó azt látni, hogy ugyanígy azt mondtam, hogy egy masszaként fogom őket kezelni, de ilyen szempontból azért különbözően viselkednek, mert van egy másik dolog, amit még a tömegről olvasunk, és az a tömeg úgy megy oda ez a Bartimaushoz, amikor úgy néz ki, hogy tényleg ez a kapcsolat Jézus és Bartimaus között lesz, hogy bíztatólag bízzál, kelj fel, hív téged. Nagyon-nagyon röviden, tömören, és mégis bátorítóan lépnek oda ehhez az emberhez. Nem tudjuk, hogy ugyanazok, akik előtte megpróbálták éppen lenyomni, vagy másikok, mindegy is ebből a szempontból. Annyira jó azt látni, hogy tényleg csupán a lényegi információkat közlik. Én olyan ember vagyok, aki nagyon szeretem hallani gyönyörű hangomat, rengeteget tudok beszélni, ezért csak kellett volna engem megkérni, hogy itt tartani. És mennyire jó az, hogy akik itt a tömegnek az a része, akik itt Bartimaussal vannak, azok tényleg a leglényegesebb, legfontosabb dolgokat mondják. Ugye az, hogy bízzál, tehát hogy ne veszítsd el a bátorságodat, ami Bartimaus egyébként jelentősen összeszedett, majd fogunk erről is beszélni, tehát ő tényleg nagyon bátran viselkedik, és akkor mondják, hogy igen, bízzál, ne veszítsd el a te bátorságodat, kelj fel, hív téged. A legfontosabb dolog, menj oda Jézushoz, tedd meg ezt a pár métert, ami itt van. Nem ők rángatják, nem ők akarják meggyógyítani, nem ők dolgoznak a lelkére, nem magyarázzák el neki, hogy jó neked vakon is, mert vakon is szolgálhatod az Istent, ami egyfelől igaz, másfelől ez a probléma, ez Bartimaeusra és Jézusra tartozik, és ezt ők felismerik. Tehát nem ők akarják megjavítani ezt a dolgot, hanem igenis Jézushoz viszik. És nem filozofálják agyon a dolgot, nem kerítenek nagy feneket neki, nem nincsen akciótervük, meg stb. Hanem tényleg a lényegi információkkal. Olyan jó az, amikor így tudunk lenni mi a közösségben, illetve ilyen embereket találunk a közösségben, akik tényleg csak itt a lényegre koncentrálva az ő dolgukat, és ami az ő dolguk, azt megteszik. És nem Jézus helyett dolgoznak, nem Bartimaus helyett, hanem tényleg azt, amit ők tehetnek ebben az ügyben. És ugye akkor Bartimaus ugye el is juthat Jézushoz. És nagyon-nagyon biztos vagyok benne, hogy nagyon sokszor mi is fogunk ilyennel találkozni, akár ebben a mi kis gyülekezeti közösségünkben, ahova tartozunk, mint leszünk Bartimaeus oldalán is, aki úgy érzi, hogy úgymond nem azt kapja a közösségtől, amit várna. Mint hogy Bartimaeus ugye a történet elején nem azt kaphatta a Jézus követő tömegtől, amit várhatott volna, illetve lesz olyan is, hogy átéljük azt, hogy azt kapjuk, amit amire tényleg úgy érezzük, hogy szükségünk van, hogy ezt a bíztatást kapta Bartimeus. Nagyon-nagyon fontos, hogy lássunk a közösség mögé, lássuk a Jézust kísérő tömeg és tanítványok mögé, és elsősorban a Jézushoz való kapcsolatunk legyen az, ami a gyülekezetben lévő, és mondjam, hangulatunkat befolyásolja. Tudjuk azt, hogy igenis, Jézus körül is olyan emberek vannak, akik emberek, és ezek az emberek, ezek bizony emberi módon cselekszenek néha, és inkább azt lássuk, hogy milyen nagy dolog az, amikor ezek az emberek isteni módon tudnak cselekedni, azt tudják továbbadni, amit Jézustól kaptak. Azért is lett nekem ez nagyon fontos, mert most voltam nyaralni egy teljes hetet Erdélyben, és ott nem egyedül voltunk Andival, a feleségemmel, hanem egy kollégámmal mentem, és neki a barátnőjével, egy hitetlen kettős. Ők találták ki, mennek Erdélybe, és jó vagyok ebben a kollégával, és megkérdezte, hogy nem mennénk-e velük, mert ők nem szeretnék egyedül utazni, meg a stb. Tehát, és akkor végén úgy határoztuk, hogy elmegyünk, mert miért ne, és valamennyire úgy tekintek erre a kollégára, mint olyanra, akit szeretném, mint aki rám bízatott, és ezért is ez egy nagyon fontos lehetőség is volt nekünk, meg én tényleg nagyon jóban vagyok ebben a sráccal, nálam 2 évvel fiatalabb, tehát korban is teljesen jól el tudom beszélgetni, úgyhogy végül is elmentünk velük, és sok szempontból ugyan nagyon sok mindentől tartottunk Andival, hogy azért egy hét még akkor is nehéz, ha az ember olyanokkal van, akiket jól ismer, és hát én ugyanazt a kollégámat jól ismerem, de például a barátnőjét a életünkben egyetlen egy vacsorát töltöttünk együtt mielőtt, de azt is már azután, hogy kiderült, hogy együtt megyünk nyaralni, tehát ez ilyen meredek dolgokat is tartalmazott ez az út, de mindegy, úgy jöttünk haza, hogy nagyon-nagyon jól éreztük magunkat, és nagyon-nagyon jó volt, és bizony megfogalmazódott bennünk is, hogy a ifibe sokszor nem ilyen jó, mert tényleg mindenki olyan rugalmas tudott lenni, nem volt veszekedés abból, hogy az egyik megnézni a, tudom én, a ázsongárdi temetőt, a másikat, mert ez baromira nem érdekli, stb. Hanem tényleg nagyon jól együtt tudtunk lenni, és gondolkoztunk azon, hogy mégis akkor mi a különbség. Olyan sokszor szoktuk azt mi is mondani, hogy ugye vagyunk mi a hívők, és ugyan esendőek vagyunk, de azért mégis vagyunk a hívők, és van a világ, akik ilyen, hát nem is tudom miket csinálnak, de minden motivációjuk az, hogy minket nyomorba taszítsanak. És ugye nem ezt éltük át, amikor ott voltunk, hanem tényleg sokszor megszégyenítő is volt, hogy mennyire normálisan tudtak viselkedni, és hogy például, amikor volt egy aprócska összezördülés, akkor utána odajött és bocsánatot kért, hogy ő nem akart így viselkedni, ahogy viselkedett, és tényleg mindannyiunk számára példaértékű volt. És akkor gondolkoztunk azon, hogy érdekes módon a Jézus körül levő tömeg, az most akkor ennél jobb, vagy nem jobb, vagy mi a miénket néztük, és el kellett jutnunk oda, hogy amit itt ugye Bartimeus is hát megláthatott, vagy most ugye átélhetett, hogy igen, a Jézust körülvevő tömeg is ilyen-olyan, amolyan tud lenni, néha nagyon jó, néha nem olyan jó, de mégis ők a mi testvéreink, és mi nekünk is ez valamennyi tanulság lett a hétnek, hogy lehet, hogy sok mindenben jobbak, lehet, hogy sok mindenben rosszabbak, de ők a mi testvéreink, és ők azok, akik közé Jézus elhívott, ahol minket, ahol nekünk az otthonunkat elkészítette, és nem az a feladatunk, igenis, hogy más embereket is oda hívjunk be. És lehet, hogy néha más emberekkel jobban működnek a dolgok, ebben nem akarok belemenni, hogy miért van, sokat beszélgettünk erről, de mégis nem nekünk kell innen kimenni, hanem a kint lévőket kell oda behozni. És akkor ugyanilyen tökéletlen emberek közébe kerülhetnek minél többen, de mégis ezekre a tökéletlen emberekre bízza Jézus az ő szavának a hirdetését. És akkor itt most egy kicsit foglalkoznék Bartimeussal is. Annyira jó azt látni, hogy megmer szólalni. Nagyon-nagyon nehéz megszólalni akkor, amikor úgy érezzük, hogy senki nem kíváncsi ránk. De az előbb mondtam, hogy azt a lányt, akinek volt egy kérdése a briefingbe, és nekem egyszer eszembe jutott ez a dolog, amikor ugye a tömeggel gondolkoztam, és egyszer eszembe jutott ugyanez a dolog, amikor Bartimeuson gondolkoztam. Igenis, nagyon-nagyon nehéz megszólalni, és lehet, hogy van, amikor mindannyiunknak nehéz megszólalni. Akkor is, hogyha nagyon nagy rutinrókák vagyunk, és már nagyon régóta ide járunk a gyülekezetbe, és akkor is, hogyha nagyon újak vagyunk, illetve a kettő között félúton. És nagyon-nagyon fontos, hogy merjük föltenni a kérdéseinket, a kéréseinket, és azt a kérést és kérdést tegyük föl, ami tényleg foglalkoztat minket. Másik nagy csapdája tud lenni az ifin órának szerintem, amikor ugye nem arról beszélgetünk, ami foglalkoztat minket, hanem valami ilyen semleges témáról, vagy valami nagyon nagy általánosságban történő dolgokról. Nem arról beszélünk, amivel tele van a szívünk. Mennyire rossz lett volna, hogyha, mit tudom én, Bartimeus arról kezdte beszélni, hogy mit tudom én, milyen éhes. És akkor kap egy, mit tudom, egy paprikás csirkét, és abban jól lakik, vagy arról kezd el beszélni, hogy nem tudom, nem fürdött egy hete, és akkor megfürdetik. Lehet, hogy ezek is kényelmetlen dolgok, vagy nem tudom, mi foglalkoztatta még őt, hogy rongyos a cipője, hogy elállóak a fülei, nem tudom. A lényeg az, hogy ő neki tudta, hogy mi neki a legfontosabb, és arról ment oda Jézushoz, és azt kezdte el kiabálni. Amikor az Isten előtt vagyunk, akár közösségben, akár egyedül, nagyon-nagyon fontos, hogy merjük a legfontosabbat mondani neki. Mondhatjuk a többit is, de mégis, amivel tele van a szívünk, tényleg azt szólja a szánk, és ne valami mást. Bartimeus mer arról beszélni, és nem nyugszik bele. Olyan jó látni azt, hogy nem nyugodott bele. Nem fogadta el, úgymond, hogy ezen nem lehet változtatni. Szerintem olyan sok minden hangzik el, amikor mi úgy gondoljuk, hogy ezen már nem lehet változtatni. Én is már 30 éves vagyok, nekem is vannak olyan dolgai, amiket az elmúlt 29-ben meg kellett volna változtassak, de még nem sikerült. Nagyon-nagyon fontos, hogy Jézussal, és itt kizárólag ugye Bartimeusnak is csak Jézussal sikerült, nincs olyan, hogy valamit ne lehessen megváltoztatni. Nekem mindig Mózes példája az, ami így eszembe jut, hogy a Mózes fiatal nagyon ver indulatból egy egyiptomit. És azért az egy nagyon-nagyon indulatos embernek kell lenni ahhoz, hogy valaki nagyon verjünk. Tehát én is voltam már mérges, mert nekem is megindult már a szívem, de rossz irányba, és elöntött a düh, és akkor mit tudom én, kiabálok valakivel, vagy faképnél hagyom. Tehát valamik történnek, de nem kezdem el agyonverni, és végképp nem fejezem be ezt a dolgot. Tehát ez nagyon brutális, hogy valaki indulatos tud lenni. És mégis ugye Mózesről azt írja öreg korában az ige, mert amikor Mózes öreg volt, hogy nem volt nála szelidebb ember a népben. És ez emberileg lehetetlen. Nem én vagyok a pszichológus itt a társaságban, de én nekem is kellett volna párféle pszichológiát, és nekünk olyan műsorit tanítottak, hogy az emberi személyiség az olyan 6 éves korra kialakul, és azon már nem, gyökeresen nem nagyon lehet változtatni, mint a Bori Misit, ha nem így van, de lehet, hogy nem 6, hanem már rosszul emlékszem, mert nekem inkább csak tanították a pszichológiát, mint hogy tanultam volna, de a lényeg az, hogy emberileg nézve tényleg lehetetlen az, hogy én most itt 30 évesen, úgymond gyökeresen megváltozzak. Mégis az igét vizsgáljuk, akkor látjuk azt, hogy nem csak emberi dolgok vannak ebben a világban, és ugye most itt, ha már a Borit vettem, akkor veszem kis Tamadit is, fizikailag nézve, hogy
ne csak a pszichológus, hanem a fizikusokat is elővegyem, lehetetlen az, hogy mit tudom én, megáll a nap az égen. Mert ugye annak következményei lennének, mit tudom én, és most nem menjünk bele abba, hogy árapály jelenség, vagy mit tudom én, ugye az azt jelenti, hogy megáll a Földnek a forgása, tehát egy csomó minden nem működ, tehát ez fizikailag lehetetlen, tudjuk. De mégis ugye azt írja az ige, hogy megtörténhet, és itt is az, hogy emberi perspektívából nézve egy csomó dolog lehetetlen. De mégis, ha nagyon-nagyon fontos, hogy az Istennek is van egy perspektívája, ami nem egy ilyen emberi perspektíva, és hogy higgyük el, hogy abba meg nincs olyan, hogy lehetetlen. Ahogy a nap megállhat az égen, ahogy Mózes megváltozhat, ahogy itt egy vak meggyógyulhat. És miért gyógyul meg? Azért, mert az ő hite megtartotta őt. Tényleg azt mondja ugye Jézus, hogy ha akkora hitetek lenne, mint egy mustármag, akkor hegyeket mozdíthatnátok meg. Itt az élő példa, vagy hát most már nem élő, de példa, hogy ennek az embernek volt akkora hite valószínűleg, mint egy mustármag, hiszen vak volt, és abból meggyógyulhatott. Jó ez, hogyha elhiszem azt, hogyha ha a nap megállhat az égen, ha Mózes az indulatos hát gyilkosból a legszelidebb emberré válhat, és ha a vak meggyógyulhat, akkor Pataki Bence is még akár 30 évesen is változhat az életével, sőt, hiszem azt, hogy 31 és 32 évesen is, ha megélem ezeket a matuzsálemi korokat, akkor is változhatok, és ez mindannyiunkra igaz. És mit kell ehhez tenni? Ugye Jézushoz vinni azt, ami minket nekünk a legfontosabb, és valóban oda vinni hozzá, megtenni azt az utolsó pár métert. Azt látjuk, hogy itt ugye nagy összefüggéseibe véve Jézus megy el ehhez a vakhoz. De azt az utolsó pár métert, kelj föl, hív téged, azt a vaknak kell megtenni. Nagyon nagy dolog ez, és tényleg azt az egész Biblián átsüt, hogy a nagy utat, azt mindig Jézus teszi meg, de mindig ad nekünk is úgymond pár métert, amit meg kell tennünk. Jézus nem azt olvassuk, hogy megy az úton, és akkor így gyógyítja a betegeket, akármerre van, és akkor így megy, és körülötte gyógyulnak a betegek, hanem mindig ezeknek a betegeknek is kell valamit mondani, megérinteni, odahajolni, valami történik. Azt hiszem, egy van ez a mi életünkben is. Jézus oda jön hozzánk, egészen oda, hogy hisszük azt, hogy most itt van közöttünk, és ahol ketten vagy hárman összegyűlnek, és itt ugye nagyon sokszor ketten vagy hárman vagyunk, tehát akkor itt is itt van. Ő csinálja az útnak a nagyon nagy részét, a javát, de mégis nekünk is van egy felelősségünk, nekünk kell odafigyelni, nekünk kell kikapcsolni a gondolatainkat, amik esetleg elterelnék róla a figyelmünket, nekünk kell eléborulni, nekünk kell elmondani azt, hogy mi az, amivel tele vagyunk, nekünk kell elkérni azt, hogy mi az, amit ő mondani akar. Igenis, van nekünk is egy felelősségünk, ahogy itt a vaknak is az utolsó pár métert meg kell tennie. Ahogy ő az, aki meghalt érten a kereszten, és hát most ez így hülyén hangzik, de tényleg a munkanagyját elvégezte. Nekem viszont el kell fogadnom az ő megváltó szeretetét és ajándékát, és az én részem az, hogy elfogadjam, ami nyilván semmi ahhoz képest, hogy ő meghalt a kereszten, ahogy itt Bartimeusnak is ezt a pár métert meg kell tennie, ki kell nyitni a száját, és el kell mondani, hogy mi az ő problémája. És itt Naamán története jutott az eszembe, hogy mennyire jó azt látni, hogy amikor ugye Naamán ott leprásan elindul nagy délrel dúrral hazafelé, hogy micsoda hülyeség az, hogy ő most ezért merítkezzen meg hétszer a Jordánba, ami egy ilyen folyó, és hát ő nem ezt várta. És képes lenne hazamenni. És milyen jó, hogy ott szólnak neki, hogy hát
figyelj, ezt a kis apróságot kérték tőled, hogy hétszer merítkezz meg a Jordánba, hát nem ennél jobb, hogy is mondjam, jobb üzletet nem lehet kötni, tehát tényleg semmit nem kértek, hozta magával azt a sok-sok ajándékot, aranyat, meg ruhákat, meg mit tudom én, tényleg mindent odaadott volna azért, hogy meggyógyuljon, és semmit se kérnek tőle, csak annyit, hogy mosakodjon meg a Jordánba, és megmosakszik, és megtisztul. Egy pici apróságot kellett megtennie, itt is Bartimeusnak egy pici apróságot kellett megtennie. Nagyon fontos az, hogy nekünk is pici apróságokat kell megtennünk, de azt tegyük meg. Azon kezdtem el gondolkozni, az csak ilyen sokra előrébb nem biztos, hogy visz, hogy rengeteg dolog lehetett az én életemben is, amikor egy pici apróságot kellett volna megtegyek, és nem tettem meg, és mennyi mindentől foszthattam meg így magamat. Lássuk azt, hogy nem Jézusnak van szüksége arra, hogy a vak lásson. Naámának is sokkal nagyobb szüksége van arra, hogy meggyógyuljon a leprából, mint bárki másnak ott a környéken. Nekünk is ugye saját magunknak van arra szükségünk, hogy lássuk azt, hogy mi az, amit azt a pár kis apróságot, amit Jézus kért, azt megtegyük. És akkor tegyük is meg, ahogy itt Naámán, ahogy itt Bartimeus is megtette, hogy azt mondja ugye neki Jézus, hogy mit kívánsz, mit tegyek, és akkor megmondja, hogy mit kíván Jézustól, hogy mit szeretne, hogy Jézus tegyen. És nem szégyelli azt, hogy ő neki ervel van tele a szíve, elmondja Jézusnak. És Jézus az egyetlen megoldás, és ezt is meg kell tanulnunk ettől a Bartimeustól, hogy tényleg más nem tudja meggyógyítani az ő vakságát, és az én vakságaimat is csak Jézus tudja meggyógyítani. És Jézus ugye meg is gyógyít. És hogyha nem Bartimeusról, hanem akkor a harmadik szereplőre átmenjünk, Jézusra átmegyünk, bár ugye átfedések vannak, akkor olyan jó azt látni egyrészt, hogy ugye megtette az út nagy részét. A másik dolog, hogy meghallja ugye ezt a vakot. Sokszor úgymond már nem is imádkozom, mert már meguntam azt, hogy imádkozzak érte, stb. Lehetnek ilyen régi dolgok az életünkben. Nekem is van ilyen, amikor úgy érzem, hogy hát ez már hogy beletörődök abba, hogy imádkozzak érte, mert már eleget imádkoztam, most már nem tudom, kicsit belefáradtam, megfásultam, stb. Jó az látni, hogy Jézus meghallja. Jézus a tömegben is meghallotta ennek a Bartimeusnak a kiáltását. Jézus elől nem lehet elbújni. Se akkor, amikor hogy disznóságot csinálok, de itt nem arról van szó, hogy ez nagy örömhír az, hogy nem tudok elbújni úgyse, hogy ő észre fog venni. Aztán végképp lehet sorolni a példákat az igéből, amikor például a vérfolyásos asszony csak oda megy és csak megérinti, és Jézus azonnal megáll és mondja, hogy akkor mi történt, mert Isteni erő árad ki belőlem, és megáll az asszonyért, és mind testileg, mind lelkileg gyógyítja. Amikor Zákeus fönnül a fán, akkor nem lehet előle elbújni, észreveszi a fán a lombok között is, és lehívja, és elmegy hozzá, és meggyógyítja. És Bartimeus is kiabál a tömegbe, és nem lehet elbújni előle. Jézus meghallja az ő kiáltását is, és megáll, és vele is foglalkozik. És hallja az én imádságaimat, amikért 4-5 éve imádkozok azért is, miért 4-5 napja imádkozok azért is, azt is hallja, és nem tudok elbújni előle. És amikor magamban imádkozom, azt is hallja, és amikor hangosan imádkozom, azt is hallja, és tudhatjuk, hogy jó helyen vannak nála a mi kéréseink, kérdéseink és imádságaink. És ez nagyon-nagyon sok erőt adhat a mindennapokban.
hogy Jézus elől nem lehet elbújni, mert Jézus ott van, Jézus figyel, és Jézus meghallja. És Jézus rákérdez, és amikor Jézus elé tényleg le tudjuk rakni a legnagyobb problémánkat, akkor ő arra valami megoldást ad. És azt írja, hogy a hited megtartott téged. Olyan jó az, hogy nem azt mondja, hogy menj el, és látni fogsz. Pedig ez is igaz lenne. Mi a fontos? Bartimeusnak ugye elsősorban az a fontos, hogy lásson. Nagyon-nagyon fontos, hogy hisz abba, hogy Jézus meg tudja neki cselekedni, hogy lásson. Tehát ő emberileg, ami emberileg lehetetlen, az Jézusnál lehetséges. De Jézusnak az a fontos, hogy Bartimeusnak van, ő arra hívja fel az ő figyelmét, hogy figyelj, Bartimeus, nagyon jó az, hogy látsz, vagy nagyon jó az, hogy ő stb. Hogy hozzám jöttél a problémáddal, de egy dologra hívja föl Bartimeus figyelmét, hogy a legnagyobb dolog, ami Bartimeusnak van, az nem a látás, hanem hogy ő neki hite van. És nem az ő látása fogja megtartani, hanem az ő hite fogja megtartani, aminek köszönheti a látását. Nagyon-nagyon fontos az, hogy igazából a hitének köszönheti a látását, ne az ajándék legyen az, amitől mi várjuk azt, hogy megtartatik a mi életünk. Bartimeusnak sem igazából az a fontos, hogy ő neki látása van, hanem hogy neki olyan hite van, amitől látása lesz. És a hitére kell elsősorban vigyázni a Bartimeusnak. Ha a hite megmarad, akkor tulajdonképpen mindegy is, hogy lát vagy nem lát. És a mi életünk is ilyen, ami hitünk, ha nekünk hitünk van, akkor nagyon-nagyon sok ajándékát megkaphatjuk Jézus Krisztusnak, és ezáltal sokkal jobb, sokkal teljesebb lehet az életünk, és nyilván ne próbáljuk degradálni azt a dolgot, hogy mekkora dolog az, hogy egy vakember láthat, de mégis a legfontosabb, hogy a mi hitünkre vigyázzunk, és én zárásképpen ez, ami nekem még nagyon fontos lett, hogy azt mondja nekünk itt most az ige, hogy nagyon-nagyon jó az, hogyha tényleg az Isten tud minket ajándékozni, ki tudjuk nyújtani a kezünket, el tudjuk fogadni. Nagyon-nagyon jók azok az ajándékok, amiket az Istentől kapunk. Nagyon-nagyon szépé, egész és gazdaggá teszik az életünket, de a legfontosabb akkor is az, hogy tudjuk kinyújtani a kezünket. Nem az ajándék a fontos, hanem az a mozdulat, amivel el tudjuk fogadni. Nem az ajándékok, nem a látás tart meg minket, hanem a hit, ami az Istenben van, és ami Jézus Krisztusban van, és ez a hit fogja megtartani a mi életünket, és Jézus igazából ez az egyetlen dolog, amivel Bartimeust úgymond az útjára engedi. És ugye azt mondja neki, hogy menj el, és olyan jó azt látni, hogy ugyanebben a mondat úgy folytatódik, hogy és akkor ő látott és követte őt. A menj el az itt a Bartimeus számára milyen jó, hogy nem azt jelentette, hogy ment el, és mit tudom én, ünnepelt a haverokkal, vagy nem tudom én, mit lehetett volna csinálni, hanem önálló az, hogy elmegy, az azt jelenti, hogy ugyanúgy követi Jézust, tehát ragaszkodik Jézushoz. Olyan jó az, amikor nem csak a szükségünk, hanem az örömünk is Jézus mellett tart, és hajlamos az ember arra. Én emlékszem, hogy 2000 őszén nekem volt egy ilyen év az életemben, akkor nagyon nem tudtam mit kezdeni Krisztussal és az igével, meg semmivel, mert éppen úgy éreztem, hogy nincs semmire szükségem. És éppen fölvettek az egyetemre, éppen lett egy barátnőm, éppen befejeztetek a középiskolát, és az összes ilyen ima témám az így kihullott a kezemből, mert előtte ugye csak azért imádkoztam, hogy ez meg ez sikerüljön, az meg az ne sikerüljön, stb. És hirtelen nem volt mit kivenni az automatából, hogy csúnyán mondjam, és megsínylette a kapcsolatom az Istennel ez. És akkor ugye átéltem én is azt, hogy nekem csak az ajándékok kellettek, én nekem kellett az, hogy az a lány, akinek elkezdtem udvarolni, az pozitívan irányuljon felém, meg hogy vegyenek fel az egyetemre, meg hogy stb. Kellettek úgymond az ajándékok.
És amikor most attól függetlenül, hogy én nekem akkor úgy nézett ki, hogy hú, most hirtelen minden meg lett, vagy attól függetlenül, hogy ez egy máshogy lezárult volna, csak az igény, az problémáim, az igényeim vittek Jézushoz, és nem úgymond a saját hitem. És nagyon-nagyon jó azt látni, hogy ugye ez a Bartimeus, miután megkapta azt, amit nagyon szeretett volna, azután is Jézushoz ragaszkodott, és nem ment el kipróbálni az új szemét, és megnézni a szép dolgokat Jeruzsálemben, stb., hanem ő Jézushoz akar tartozni, mert tudta, hogy az ő hite az, ami őt megtartja, mind rövid és mind hosszú távon, és ezt kívánom mindannyiunknak, hogy akár szükségünk van, akár úgy érezzük, hogy nincs, Jézushoz ragaszkodjunk, és ne az ő ajándékaihoz. Ennyit gondoltam elmondani, illetve én ennyit értettem most meg ebből a 6 versből.